forint is.
Akkor folytatjuk a tegnapen kezdett fejezeten. A 6. Énekek 14. fejezetének a második versét fogjuk olvasni. Léve nem, sutha szatvá nem, visi nem, csáma látma nem, baktír mukunda csarani, napráj, prányopa csájaté. Kérlek ismételjét a fitán. Léve nem, sutha szatvá nem,
léve nem, sutha szatvá nem,
visi nem, csáma látma nem,
visi nem, csáma látma nem,
baktír mukunda csarani, feladva a társadalomhoz, a barátsághoz, A szerelemhez, a szülőföldhöz, az otthonhoz, a feleséghez és a gyerekekhez fűződő anyagi ragaszkodását. És sok-sok ezer ilyen felszabadult élet között rendkívül ritka az, aki megérti a felszabadulás valódi jelentését. Ő Isten kényelmesre Prabhupád magyarázata. Négyféle ember van, a karmik, a gyánik, a jogik és a bakták. A versben tett kijelentés főként a karmikra és a gyánikra vonatkozik. A karmi egyik testből a másikba kerülve törekszik a boldogságra ebben az anyagi világban, és célja a testi jólét, akár ezen a bolygón, akár egy másikon. Amikor egy ilyen emberből gyáni lesz, ki akar szabadulni az anyag kötelékeiből? A sok-sok felszabadulásra vágyó közül azonban talán egy akad, aki élete során eléri célját. Az ilyen ember lemond a ragaszkodásról, ami a társadalomhoz, a barátsághoz, a szerelemhez, az országhoz, a családhoz, a feleséghez és a gyerekekhez fűzi. Sok ilyen bánaprasza közül talán egy ismeri fel a szanyászi élet értékét, és fogadja el teljesen az élet lemondott rendjét. A jóság kötőereiben élő félistenek és az anyagi élvezet szennyétől megtisztult nagy szentek között szinte senki sem szolgálja tiszta odaadással Mukunda Lótusz lábát. Hogyan válhatott hát Vritrászura ilyen kiváló baktává? Folytatjuk ugye akkor ezt a tegnap elkezdett témát, és itt Pariksit Maharács kérdezi Sukadév Goszvámit igazából arról, hogy Vritrászura hogyan is lehetett ilyen emelkedett helyzetben. És ugye kérdésében tesz egy állítást is, hogy az anyagi élvezet szennyétől megszabadult nagy szentek között szinte senki sem szolgálja tiszta odaadásra a Mukunda Lótusz lábát. Hát ahhoz, hogy ezt megértessük, először úgy arról gondoltam beszélni, hogy mit is jelent a tiszta odaadó szolgálat. Mert ugye mindennapok során sokat beszélünk erről, hogy ez a gyakorlatainknak a célja, hogy elérjük a tiszta odaadó szolgálatot, mert nagyon fontos, hogy pontos megértésünk legyen arról, hogy mi is ez a tiszta odaadó szolgálat. Ugye a Bhaktirasamrita Szindhuban van ez a híres kulcsvers, ez az anyáminál szita sunyam, gyána karmáminál ritam, anukmúlyéna krisánú simena bhaktirutamál, ami ugye meghatározza, hogy mit is jelent ez az elsőrendű vagy tiszta odaadó szolgálat. Gondoltam, hogy egy picit bontsuk ki ezt a verset, így bevezetésképpen. Ugye ez a bhaktirutamál, amit a vers mond, ez maga a tiszta odaadó szolgálat. És a vers többi része pedig az definiálja, hogy mit is jelent ez pontosan, hogy mi ez a tiszta odaadó szolgálat. Ugye vannak dolgoknak elsődleges és másodlagos tulajdonságai. Az elsődleges tulajdonságokat szvarup lakshanának nevezik, és ezek olyan dolgokra utalnak, amelyek elválaszthatatlanul hozzátartoznak egy bizonyos tárgyhoz. Hogyha mondjuk éppen a tiszta odaadó szolgálatot veszük így tárgynak, és erről beszélünk, akkor azok az elsődleges tulajdonságok, amik hozzátartoznak a tiszta odaadó szolgálathoz, azok itt megtalálhatók a versben. Az egyik ez a Krishna Anusilana, amit a vers második sorában itt olvashatunk, hogy Krishnával kapcsolatos szolgálat végzése. És hát egy picit úgy kibontanám ezt, hogy ez mit is jelent. Ugye, hát meghatározza itt a vers nekünk, hogy az odaadó szolgálatnak ki a tárgya. Az odaadó szolgálatnak Krishna kell, hogy legyen a tárgya. Akkor beszéltünk odaadó szolgálatról. És akkor érteni kell, hogy amikor Krishnáról beszélünk, nem csupán Krishnáról, mint az Istenség legfelsőbb személyiségéről beszélünk, hanem az odaadó szolgálatnak tárgya kell, hogy legyen, vagy tárgya lehet mindaz, ami Krisnához közvetlenül hozzá tartozik. Tehát Krisnának különböző inkarnációi, Krisnának tiszta baktái, a Szent Dám, ugye, ami nem különbözik Krisnától magától. Tehát ezek képezik az odaadó szolgálatnak a tárgyait. És ez a Krisna Anusinanam szó igazából még egy nagyon fontos dologra is utal. Utal arra, hogy tiszta odaadó szolgálatot csak úgy lehet végezni, hogyha tetteket végzünk, szóval aktív tetteket kell végeznünk, oly módon, ahogy ezt a Guru Parampara előírta nekünk. És hogy nagyon fontos, hogy a mindennapokban gyakoroljuk ezt, hogy aktív szolgálatot végezzünk, mert igazából ezeken keresztül, a tetteken keresztül tudjuk kifejezni a szeretetünket Krisna iránt, és ezek, és ezek segítenek abban is, hogy erősödjön ez a szeretet bennünk, ami még most csak lehet, hogy így pislákol. És akkor volt itt ugye egy másik szó, hogy anukuljéna, hogy kedvező. Ez is egy nagyon-nagyon fontos és elválaszthatatlan jellemzője, vagy tulajdonsága a tiszta odaadó szolgálatnak, hogy egy kedvező hangulatban kell, Krisna elégedettségére, Krisnával kapcsolatban szeretetteljes hangulatban kell végezni ezt a szolgálatot, akkor beszélhetünk odaadó, tiszta odaadó szolgálatról. És akkor a vers említ még egy pár tulajdonságot, amiket másodlagos tulajdonságoknak nevezünk, amik, vagy átmeneti tulajdonságoknak. Ezek nem tartoznak feltétlenül hozzá, ezek vagy jelen vannak, vagy nem. Ugye, anya abilászita, sunyan, ami azt jelenti, hogy minden anyagi vágytól mentes. Tehát minden olyan motivációtól, minden olyan készítetéstől mentes, ami nem Krisnának a szeretetteljes szolgálatára, vagy az ő odaadására, vagy az ő odaadó szolgálatára irányul. Tehát nem az ő elégedettségére irányul, bocsánat. Azt ugye lehet tapasztalni, vagy én legalábbis tapasztalom a mindennapokban, hogy azért az én odaadó szolgálatom már, amiben lehet ezt odaadó szolgálatnak nevezni, amit én próbálok végezni, az nem feltétlenül van ezen a szinten, hogy minden anyagi vágytól, minden motivációtól mentes. Szóval kezdő szinten nyilván kevert odaadással tudunk fordulni Krisna felé, de nagyon-nagyon erősítünk kell legyen abban, hogy az odaadó szolgálat egy annyira erős folyamat, hogy idővel majd meg tudnak tisztulni ezek a tisztátalanságok, és fogjuk tudni majd tiszta odaadással szeretettel szolgálni Krisnát. És akkor itt a versben azért még szó van arról is, hogy nem csak úgy általában kell mentesnek lenni az anyagi vágyaktól, hanem itt akkor részletezi is a vers, hogy jána, karma, hogy a monista filozófiára való vágytól, vagy azoktól a tudások, annak a tudására való vágytól, a gyümölcsöző tettek, anyagi eredmények, vagy az anyagi eredményekre való vágya a végzett rituális tettektől is mentesnek kell lenni. És azért nagyon fontos ez, mert hogyha ezekre koncentrálunk, vagy ezek kerülnek előtérbe, azok nagyon-nagyon könnyen be tudják fedni az odaadást. Szóval, amikor végzünk rituális tetteket, mi is végzünk rituálékat a mindennapokban, de nagyon fontos, hogy úgy tisztában legyünk azzal, hogy nem ez a célja az odaadó szolgálatunknak, hogy ezeket a tetteket végezzük. Szóval ezek lehetnek eszközök, segíthetnek minket, de igazából a cél az, hogy a tiszta odaadást elérjük. És gyorsan, viszonylag rövid az idő, úgy átszaladnék egy pár tulajdonságnél, tehát a tiszta odaadó szolgálatnak egy pár tulajdonságán, hat legfontosabb tulajdonságán, amit meghatároz Srila Prabhupád, Srila Rupa Goszváminak a Bhakti Rasamrita szintúja alapján írt művében. Ugye ezek a tulajdonságok, ez a hat fő tulajdonság, ez az odaadó szolgálat különböző szintjein, egymás után nyilvánulnak meg. Ugye a legtöbben tudjuk, hogy az odaadó szolgálatnak három szintje van, a szádana bhakti, bhava bhakti és a prima bhakti, és ez a hat tulajdonság. Most elég nagy vonalakban mondom, mert nem erre szeretném a leckét kiegyezni, csak gondoltam, hogy ezek nagyon fontos alapok ahhoz, hogy tudjunk érteni így a későbbieket. Szóval ezek a tulajdonságok fokozatosan nyilvánulnak meg, ahogy fejlődünk az odaadó szolgálatunkban. Ugye az első ilyen tulajdonság, ami már a szadana bhakti szintjén megnyilvánul, hogy minden szenvedéstől megszabadul a bhakta, aki az odaadó szolgálatot végzi. Ez egy nagyon erős kijelentés, egy nagyon kecsegtető dolog, hogy minden szenvedéstől megszabadít minket az odaadó szolgálat, a tiszta odaadó szolgálat. Ugye, hogyha ezt megértjük, hogy mi a szenvedésnek az alapja, minden szenvedésünknek az alapja, hogy a tudatlanság, és az, hogy nem megfelelően azonosítjuk magunkat, és nem a megfelelő tetteket hajtjuk végre, akkor hogyha az odaadó szolgálatban tudásra teszünk szert, és képesek leszünk megérteni a helyzetünket, akkor le fogjuk tudni győzni ezt a szenvedést. Ugye a szenvedésnek az oka, amit tapasztalunk az életünkben, legtöbbször az, hogy a bűnösségeinknek a visszahatásait tapasztaljuk. És amikor már tapasztaljuk ezeket a visszahatásokat, akkor mondjuk van lehetőségünk arra, hogy valami úton, módon próbáljuk csökkenteni ezeket. Hogyha bűnös tetteink visszahatásaként mondjuk betegek leszünk, akkor elmegyünk az orvoshoz, veszünk be fájdalomcsillapítót, és akkor egy picit kevésbé szenvedünk. De igazából a gyökerét ezekkel az anyagi tettekkel nem fogjuk tudni megszüntetni a szenvedésünknek. Hogy ahhoz, hogy a szenvedésre tényleg találjunk egy valódi megoldást, ahhoz igazából meg kell értenünk, hogy a bűnös tettek vezetnek el ahhoz, és meg kell értenünk, hogy a bűnös tetteinket hogyan tudjuk legyőzni. Hogy a bűnös tetteket önmagában, hogyha távol tartjuk magunkat a bűnös tettektől, akkor még mindig nem vagyunk teljesen védelemben, mert a szívünkben ott vannak különböző hajlamok és magok, amik eredményezik azt, hogy folyamatosan újra és újra bűnös tetteket hajtunk végre. És lehet, hogy elkövetünk valamit, és próbálunk utána valamiféle vezeklést végrehajtani, adományozni, és ezáltal csökkenteni a negatív visszahatásokat. De hogyha magát a bűnös tettekre való vágyunkat nem tudjuk megszüntetni, vagy ezeket a hajlamokat nem tudjuk kitisztítani a szívünkből, akkor újra és újra szenvednünk kell majd. Ez Prabhupád sokszor említette ezt a példát a leckéjébe, az elefánt fürdőjét, hogy hiába van, hogy az elefánt bemegy a vízbe és megfürdik, de a következő percben újra kint van a parton és meghempernőzik így a porban és beszórja magát. És igazából ilyen az anyagi vezetésnek a folyamata is, hogy elkövetjük a bűnös cselekedetet, még rajtunk valami vezetés, de mivel a vágy vagy a hajlam ott van a szívünkben, újra és újra el fogjuk követni. Úgyhogy igazából az odaadó szolgálat az egyetlen dolog, ami képes arra, hogy ezeket a bűnös hajlamokat és vágyakat a szívünkből kitisztítsa. És akkor ez az útja annak, hogy meg fog tudni szűnni a szívünkben, meg fog tudni szűnni az életünkben a szenvedés. És ugye a második ilyen fontos tulajdonság, hogy minden áldás megad, minden kedvezőség megnyilvánul az odaadó szolgálat végzésének következtében. Ezekben most nem megyek olyan nagyon, úgy szerettem volna ezekről is kicsit beszélni, csak nagyon elment az idő. Ugye a harmadik, hogy boldogságot tapasztal a bhakta, hogy a felszabadulásból származó boldogság is akár nevetségessé válik az odaadó szolgálathoz mérve. Egy nagyon fontos tulajdonság, amíg az odaadó szolgálatnak, hogy ritka, hogy nagyon ritka. És hogy igazából ez egy nagyon különleges dolog, hogy mi megkaphattuk ezt, de erről majd még később szeretnék beszélni. És nagyon nehéz megkapni, hogy a ritkaság az abból ered, hogy Krisna nem adja akárkinek a tiszta odaadó szolgálatot. Szóval a magunk erejéből nem is tudjuk megkapni, és igazából nagyon-nagyon mélyen kell vágyunk arra, hogy megkaphassuk, mert az odaadó szolgálatnak, a tiszta odaadó szolgálatnak az a szintje, hogy ilyenkor a bhakta már irányítani tudja Krisnát, és Krisna éppen ezért így nagyon-nagyon nehezen adja ezt. Akkor ugye az ötödik olyan ilyen tulajdonság, hogy egy nagyon-nagyon sűrű gyönyör tapasztal, egy lelki boldogságot tapasztal a bhakta, és az utolsó pedig az, hogy még Krisnát is vonza a tiszta odaadó szolgálat. Sajnos ezekben most nem tudtunk bővebben belemenni. És hát ha igazából nézzük, az odaadó szolgálatnak nagyon-nagyon nagy ereje van. Itt a versben ugye szó esik arról, amit olvastunk, itt a negyedik versben, amihez már magyarázat is volt, hogy nagyon-nagyon ritka az olyan személy a társadalomban, aki egyáltalán csak a vallásos elveket hajlandó követni, vagy akár a felszabadulásig eljut, vagy képes vágyni a felszabadulásra. És hát igazából ugye arról beszéltünk, hogy az odaadó szolgálat a felszabadulásos és minden más anyagi áldáshoz képest sokkal magasabb rendű. És ha nézzük a mi helyzetünket, hogy itt ugye leírják azt, hogy mit is jelent az, hogy a felszabadulás, hogy valakiről eléri a felszabadulás, hogy feladja a társadalomhoz, barátsághoz, szerelemhez, szülőföldhöz, feleséghez, gyerekekhez fűződő ragaszkodásait. És hát ha nézzük, ez is egy nagyon-nagyon magas szint. És amikor beszélünk arról, hogy tiszta odaadó szolgálat, akkor kell érteni, hogy ez még ezeken a szinteken is messze túltesz. És egy bakta érti ezt, és nem is vágyik igazából ezekre az anyagi áldásokra, vagy nem vágyik felszabadulásra. És itt pár fejezettel előbb, pont Risztrákszula is mond egy szép verset, a 6. fejezet 11. vagy 6. 11. fejezet 25. versében mondja, hogy Ó Uram, minden lehetőség forrása. Nem szeretnék élvezettel életet élni sem dúvalókán, sem a mennyei bolygókon, sem azon a bolygón, ahol az Úr Brahmá lakik, s nem akarok a földi bolygók vagy az alsó bolygórendszerek legfőbb ura lenni. Nem akarom, hogy a misztikus jóga képességek mestere legyek, és felszabadulásra sem vágyom, ha el kell hagynom lótusz lábadat. Hát itt a magyarázat több mindent leír, de a lényeg az az, hogy egy tiszta baktának az egyetlen célja az, hogy bakták társaságában szolgálja az Urat, és az Úr szolgáljanak a szolgái. És hát ha belegondolunk, ez egy nagyon-nagyon magasztos cél, és egy nagyon-nagyon magas szintű dolog, és nagyon-nagyon ritka, hogy valaki megkaphatja ezt a kincset. És ha bár ez ilyen nagyon-nagyon messzinek tűnhet nekünk ez a szint, hogy minden anyagi motivációtól mentesen csak Krisna szeretetteljes szolgálatára és bakták szeretetteljes szolgálatára válni, mégis nagyon fontos, hogy halljunk erről, és hogy meditáljunk ezen. És mert ugye ez fog segíteni minket ahhoz, hogy megértsük a helyzetünket, hogy megértsük azt, hogy mekkora ajándék az, amit mi kaptunk Srila Prabhupától, lelki tanító mestereinktől, és hogy megfelelően tudjuk értékelni ezt az ajándékot. Ugye volt arról szó, hogy csak említés szinten mondtam, hogy a tiszta odaadó szolgálatot saját erőmből nem lehet elérni. Szóval hogy ahhoz kell az, hogy megkapjuk egy tiszta bakta kegyét, mert tiszta odaadó szolgálatot csak egy tiszta bakta kegyén keresztül tudunk végezni, hogy a kegyének köszönhetően. És ugye mi végtelen szerencsés helyzetben vagyunk, mert hogy annak ellenére, hogy teljesen képesítetlenek vagyunk, Srila Prabhupád és a lelki tanítómestereink egyéből mégis úgy kaptunk lehetőséget arra, hogy ezt a nagyon-nagyon-nagyon különleges dolgot végezhessük, mint amilyen az odaadó szolgálat, és hogy lehetőséget kaptunk arra is, hogy megértsük, hogy mi az, hogy tiszta odaadó szolgálat, és gyakoroljuk ezt. És mindez egy Srila Prabhupádnak köszönhető, és az ő alázatos odaadásának. Igazából ő egy nagyon-nagyon szép példája, egy megtestesülése a tiszta odaadó szolgálatnak. Mert ugye tegnap Triuka Prabhu is beszélt erről, hogy Prabhupád mindent feláldozott. Elhagyta Vrindávant idősen, beteg testtel, ugye elhagyta Rádadamodát, utazott a Jaladutának a fedélzetén, ami egy piszkos teherhajó volt, ugye szívinfarktusokon ment át, aztán megérkezett egy teljesen idegen országba, egyedül volt, egyedül kellett mindent felépítenie, és mindezt azért tette, hogy nekünk átadhassa egy paramparának a kegyét, és hogy valahogy meg tudjon menteni minket, és hogy mi is fel tudjunk emelkedni egyszer így a tiszta odaadó szolgálatnak a szintjére. És hogyha ezt megértjük, vagy próbálunk ezzel meditálni, hogy mennyire értékes dolgot kaptunk mi Srila Prabhupádtól, vagy kapunk akár mai napig lelki tanítómestereinktől, akkor nagyon-nagyon hálásnak kell lennünk, és nagyon-nagyon kell éreznünk, hogy valami módon szeretnénk ezt megköszönni. És ugye arról már beszéltünk többször, hogy a hála az nem csak egy érzés, ez nem csak egy ilyen szentimentális gondolat, hogy akkor én hálás vagyok, hanem a hálának annak úgy tettekben kell megnyilvánulnia, vagy cselekvésben kell megnyilvánulnia. És hát nagyon fontos tudnunk, hogy hogyan kell cselekednünk, hogy hogyan kell megfelelően viszonoznunk ezt a sok-sok jót és sok nagyon-nagyon értékes ajándékot, amit mi kaptunk. És Srila Prabhupád mindig hangsúlyozta egy a szolgálatnak a szellemét, hogy egy megfelelő hangulatot kell kifejlesztenünk a szolgálatban, egy ilyen szolgai attitűdöt. És hát nagyon sok helyen magyarázta, hogy igazából a szolgálat az nem csak annyit jelent, hogy valaki így csinál valakinek valamit, hogy ez egy nagyon ilyen felületes megértése annak, hogy mit jelent szolgálni. A valódi szolgálat az egy önzetlen, egy feltétel nélküli felajánlás, és igazából nem zavarhatják meg a külső körülmények. Szóval, hogyha nehézséggel találkozunk, ha kellemetlenség van, akkor ezek nem lehetnek hatással a szolgálatra. És van egy nagyon szép történet, amit szerettem volna elmesélni nektek, mert számomra ez egy nagyon szép példája a tiszta odaadásnak. Így Ganasián babának a története, biztos nagyon sokan ismeritek. Ő egy, hát nagyon le fogom rövidíteni, mert pár perc van csak. Ő egy szádu volt Brindávanban. Ott élt, igazából egy nagyon gazdag családnak volt a gyermeke, és családjával egyszer elzarándokoltak Brindávanban. És annyira megérintette a szendám, így Ganasiánnak a szívét, hogy ő mondta a szüleinek, hogy ő akkor már nem is megy vissza velük, hogy ő akkor szeretne inkább itt maradni, és akkor ez az élete, hogy Brindávanban él, és énekli a szent neveket. És a szülei először úgy legyintettek, hogy jó, hát ez teljes bolondság, nem baj, hagyd maradjon, végig egy kicsit nyelmegyünk, aztán majd megmondja a szazajon. És akkor hát végül Ganasián maga úgy ott maradt Brindávanban is, és teljesen elmerült a szent nevek éneklésében, és a szülei egy idő után ezt úgy furcsálták, és akkor elmentek, és mondták neki, hogy jó, most már itt voltál, nagyon örülünk, de akkor idejön, hogy akkor hazatérjél. És mondta, hogy ő nem szeretne hazatérni, szóval neki ez vált az élet a legdrágább kincsévé, hogy Brindávanban élhet. És akkor a szülei mondták, hogy jó, de ha nem jössz, akkor kitagadunk minden vagyomból, mindenetet elveszted. És akkor mondta Ganasián, hogy jó, akkor ő így akkor inkább ezt választja, hogy szeretne Brindávanban maradni. És akkor utána a szülei elmentek, ő ott maradt, és teljesen elmerült így a bacsanyában. És hát nem volt semmilyen. Szóval teljes nincstelenségben élt. Azért ez egy elég komoly helyzet, hogy egy nagyon, nagyon tehetős család gyermekeként él sok évig, aztán hirtelen ugye semmiből kell, hogy éljen, és nincs semmilyen. Ott a porban aludt minden nap, hidegben, melegben. És igazából olyan formán imádta az Urat, hogy Simati Rádaráninak a nevét írta a homokba, és ez volt az ő murtia, és egész nap ebben merült el, hogy ezt imádta, és énekelte a szent neveket. Egyik este, hát este pedig mindig így elsöpörte ezt a homokba írt nevet, hogy nehogy valaki rálépjen. És egyik este látott egy ilyen aranyló csillogó valamit ott a homokban, és elkezdett ásni. És igazából Simati Rádaráninak a murtia megnyilvánult ott neki a homokba, illetve Krisnának egy nagyon szép sötét színű murtia, Gópicsana Vallabam formában. És akkor ezek a múltik lettek az ő múlti, és elkezdte imádni őket. És hát továbbra is ott lakott a porban, ott lakott egy fa alatt, és nem volt semmilyen. És úgy nagyon bánkódott, hogy igazából ezek a múltik most eljöttek hozzá, és neki kell gondoskodni róluk, de hogy nincs semmilyen, nem nagyon tud neki jó körülményeket biztosítani. És ahogy látták Brindában lakói így az ő alázatát és odaadását, akkor egy család befogadta. És akkor lakhatott az ő folyosóján, a családnak a folyosóján, kapott ott egy kis szekrényt, a múrtik ott laktak a szekrényben, tehát Gópicsana Vallabának volt egy ilyen kis lakhely, ez a szekrény, és Ganasián baba pedig ott élte az életét ezen a folyosón. Soha nem ment el, vagy legfeljebb csak ilyen nagyon közel, vagy tudjon koldulni valami kis rotit, vagy valamit, amit fel tudott ajánlani a múrtiknak, és ez volt az élete, hogy szolgálta a múrtikat. És igazából Rádonát Mohan Rács mesélje ezt a történetet. Ő maga találkozott ezzel a babával, és mesélte, hogy egyszer elvitték hozzá. És hát ő egy nagyon fiatal bakta volt, még csak olyan kereső volt igazából, szóval nem is volt még avatott bakta, egy kezdő bakta volt, úgy kereste Istent, valahogy így vándorolt Indiába, és akkor az Úr különleges elrendezéséből elérkezett Vrindávanba, és találkozott ezzel a babával, és elment hozzá, és igazából úgy nem tudta, hogy kicsoda ő is, hogy él. És ahogy meglátta őt Ganasián baba, akkor ilyen nagyon nagy szeretettel fogadta, és rögtön előhozta a rotikat, és felajánlotta neki, és mindent megtett, hogy elégedetté tegyen. És igazából úgy tekintett rá, hogy ő Gópicsana Vallaba, tehát a murtinak a legkedvesebb vendége, akit ide hívott, és saját magára pedig úgy tekintett, hogy ő a leghitványabb szolga, és neki csak az a dolga, hogy valahogy elégedetté tegye Gópicsana Vallabának a vendégét. És akkor Rádonát Mohan Rács elmesélt több ilyen esetet, hogy hányféle módon próbált őt elégedetté tenni, szóval, hogy odaadta az utolsó rotiát, hogy neki nem volt mit ennie, szóval, hogy volt, hogy szóltak neki, hogy már napok óta nem evett a baba, mert minden rotit odaad neked, és te eszed meg, és akkor kapcsolt így Rádonát Mohan Rács, hogy akkor ezt nem szeretné elfogadni, mert hogy akkor szegény baba nem fog tudni mit enni. És amikor ezt mondta neki, hogy de hát nem fogom most elfogadni, mert akkor te éhen maradsz, akkor sírva könyörgött neki a szent, hogy fogadja el, mert neki ez a szolgálata, hogy csak ezt a pici szolgálatot tudja felajánlani, hogy hogy szeretettel fogadja Gopi Janabalnab a vendégeit, és hogyha elveszi a szolgálatát, akkor neki értelmetlen az élete. És akkor számos ilyen történetet elmesélt, hogy egyszer egy éjszaka ott aludt, és akkor egy takaró volt, és nagyon-nagyon könyörgött neki Ganesán maga, hogy fogadja el a takaróját, és ott látta, hogy az idős szent csak úgy feküdt a porba, és csak úgy vacogott ott a folyosón, de hogy nem volt hajlandó engedni, hogy odaadja neki a takarót, mert azt mondta, hogy ez az ő szolgálata, hogy ő csak egy hitvány szolgálja Gopi Janabalnabának, és neki ez az élete értelme, hogy az ő vendégeit elégedettét tegye. És hát ez jutott eszembe, hogy igazából mi itt élünk ebbe a templomban, ami egy, hát nem egy háznak a folyosója, és hogy itt vannak gyönyörű Murti, Gornitás és Idajanitás Zsáj Góranga. És hogy tudunk-e így gondolkodni ilyen szép körülmények között, hogyha ide valaki bejön, és tudjuk-e úgy látni őt, hogy ő igazából az a személy, aki ide bejött, az Gornitájának így a legkedvesebb barátja, és ő a különleges elrendezéséből elhozta most ide hozzá. Mi pedig Gornitájának a legjelentéktelenebb szolgái vagyunk, és az a feladatunk, hogy minden lehetséges módon próbáljuk úgy elégedetté tenni. Mert igazából ez jelenti a tiszta odaadásnak a hangulata. És hát Srila Prabhupád is élt egy nagyon szép helyzetben, szóval a Rádha Damodár templomban végezte a bhajanját, nagy tiszteletnek örvendelt, szépen ott el tudott megülni a meditációjában, de nem maradt az, hogy Prabhupád is így mindent feladott, és megmutatta nekünk, hogy milyen a feltétel nélküli önzeten odaadó szolgálat. És így a saját példájával ezt tanítja nekünk, hogy nekünk is ez a cél, és ezt kell valami úton módon elérnünk. És amikor itt vagyunk, és ugye mindannyiunknak megvan a szolgálat, és itt vagyunk ebben a nagyon-nagyon szerencsés helyzetben, hogy végezhetünk szolgálatot, és ide jelenteni Jai Gurangának, lehetünk a legjelentéktelenebb szolgái, vagy a szolgáinak a legjelentéktelenebb szolgái, akkor ezt nagyon-nagyon kell értékelnünk, és kell értenünk, hogy ez mennyire nagy kincs. És hogyha nem tudunk hálásak lenni ezért, akkor és nem tudjuk értékelni azt, hogy Srila Prabhupád mit adott nekünk, és milyen erőfeszítéseket tett értünk, akkor lehet, hogy Krisna nem lesz velünk annyira elégedett. És hogy igazából az egy megfelelő gondolkodás, hogyha azon próbálom mindig meditálni, hogy hogyan tudunk örömet okozni így a baktáknak, hogyan tudunk lelki tanító mestereinknek, Srila Prabhupádnak, és végső soron Krisnának örömet okozni. Mert hogy igazából ezt jelenti a tiszta odaadó szolgálat, hogy mindig ezen gondolkozok, hogy mi fog Krisnának örömet okozni, mi a kötelességem, hogyan tudom szolgálni őt. És nagyon fontos, hogy ezt a szolgálatot egy megfelelő hangulatban próbáljunk. Szóval ugye az odaadó szolgálat folyamatáról a Bhagavad Gita-ban is mondja Krisna, hogy örökkévaló és örömmel végezhető. Szóval nagyon fontos, hogy ne egy szenvedésnek nekünk azt, hogy próbáljuk szolgálni szeretettel Krisnát, hanem értsük azt, hogy ez egy nagy kincs, és tegyen boldoggá minket azt, hogy van lehetőségünk egyáltalán bármiféle kis apró szolgálatot felajánlani neki. Mert igazából ez az, ami adja az ízt, hogy ebből fog jönni az, hogy egyszer tudunk majd tényleg tiszta szeretettel szolgálni. És el kell fogadni akár nehézségeket is. Szóval, hogy az anyagi világban mindenben van nehézség, mindenben van hiba, és nekünk csak nem szabad, hogy ezek hatással legyenek a szolgálatunkra. És igazából Bhakti Vinod Thakur is mondta, hogyha a Krisnán végzett szolgálat közben tapasztal valamilyen gyötrelmet, az igazából az ő boldogságának a forrása. És hát ezt kell valahogy nekünk is próbálni, gyakorolni. És erre nagyon sokszor kapunk jó lehetőséget. Most hétvégén nekem is van egy ilyen megvalósításom, hogy igazából hát vannak ugye ezek a mahavadinámok most hétvégenként, hogy 6 órán keresztül megyünk, táncolunk, énekelünk, könyvet osztunk, és hát sokszor ez nem könnyű, szóval sokszor vagy az időjárás, olyan viszontagságos, szóval 2 hete mondjuk ilyen szakadó esőbe mentünk egy pár órát, vagy az embernek egy pár óra után van, hogy fárad a lába, vagy az elménye úgy elszaladgál, és akkor ez olyan nagyon nehéz tud lenni. De hogyha úgy kitartunk és vállaljuk ezeket a nehézségeket, akkor tényleg egy valódi belső elégedettséget lehet érezni. Tehát egy ilyen nagyon-nagyon különleges íz jön abból, hogyha nehézségeket vállalunk így a szolgálatban. És hát igazából az, hogy mi megmenekültünk, annak köszönhetjük, hogy Srila Prabhupádnak is ilyen önzetlen és alázatos szolgálói attitűdje volt, és vállalt minden nehézséget értünk. És hogyha ezt értjük, akkor értjük azt is, hogy nekünk kötelességünk az, hogy továbbadjuk ezt a kincset, amit mi kaptunk. És ahhoz, hogy ezt mi tovább tudjuk adni, ahhoz ugye el kell sajátítanunk egy hangulatot, amiről tegnap Jóga Prabhu is beszélt, hogy az alapja mindennek az az alázat. Hogy alázat nélkül nincs lelki élet, alázat nélkül nem tudjuk énekelni a szent nevet, alázat nélkül nem tudunk bakták között élni, nem tudunk jutni semmire. És ugye van a Siksástakamnak a vers, ami erről beszél, a Trinára Piszulicsina, Taróriba Szalisuna, Amádina Mártinak írtani ezt a Dáhari, amiről Siksétanya Mahaprabhu azt mondta, hogy ezt a verset fűzzük fel egy fonalra, és mindig viseljük magunkon. Szóval ennyire fontos az alázat, hogy nem tudunk alázat nélkül egy lépésre tenni a lelki életben. És hogyha próbáljuk tényleg követni azt, hogy alázatos hangulatban, így a saját vágyainkat félretéve próbálunk szolgálni, akkor mindig tudjuk majd Srila Prabhupád tanításait terjeszteni, és a szemnevet terjeszteni. És nagyon fontos, hogy nem szabad, hogy büszkévé váljunk arra, hogy egy ilyen csodálatos lehetőséget kaptunk, és hogy részt vettünk ebben a nagyon-nagyon magasztos és nagyon értékes dologban, mint amilyen az odaadó szolgálta, mint amilyen az Úr Csaitanya missziója. Mert ha büszkék leszünk, akkor minden áldását megsemmisíti végül is ez a büszkeség, ami odaadó tetteinknek. És viszont, hogyha próbáljuk gyakorolni azt, amit Ganasián Baba is mutat nekünk, hogy igazából csak egy nagyon-nagyon jelentéktelen szolgaként tekintek magamra, hogy a szolgák szolgáljanak, a szolgáljanak, a szolgaként, szolgáljánként próbálom látni magamat, és nagyon-nagyon képesítetlennek érezzük magunkat, akkor tudunk majd nagyon-nagyon hálásak lenni azért, hogy így Srila Prabhupád indokolatlan kegyéből, lelki tanítómestereink indokolatlan kegyéből itt lehetünk, és akkor valami, hát a magunk módján így próbáltuk végezni így az odaadó szolgálatot, bakták társaságában, és próbáltunk szolgálni ilyen emelkedett személyeket. És hát most már lejárt az idő, csak egy rövid összegzést szeretnék még, hogy igazából ez a vers arról beszél, vagy ez a pár vers, hogy az anyagi boldogság, a felszabadulás, az anyagi tudás, vagy a monista filozófiáknak az ismerete, ezek csak nagyon-nagyon ideiglenes boldogságot adnak, szóval ezek valódi boldogságot nem fognak adni számunkra a lélek számára, mert hogy a valódi boldogság az abból jön, hogyha Krisnáért, vagy Krisna baktáiért próbálunk meg valamilyen erőfeszítést tenni, vagy neki próbálunk meg valamilyen önzetlen szolgálatot felajánlani. És minél inkább feltétel nélküli ez a szolgálatot, vagy minél önzetlenebben tudjuk ezt a szolgálatot végezni, annál inkább fogunk közelíteni a szeretethez, vagy a tiszta szeretethez. És igazából ez a tiszta szeretet, a Krisna iránti tiszta szeretet az, amire mindenki vágyik, amit mindenki keres, mert hogy ez az, ami a valódi boldogságot adja a léleknek. És hát ugye sokszor úgy tűnhet, hogy ettől mi nagyon-nagyon messze vagyunk, mert ez egy nagyon magas szint, és hogy olyan lehetetlennek is tűnik, hogy ezt elérjük. De hogy igazából nagyon erős hitünknek kell legyen abban, hogy Srila Prabhupád kegyéből, Úr Csaitanya Nityananda kegyéből, mi valahogy tudjuk követni ezeket a tanításokat, és tudjuk alázatosan szolgálni a vajsnavákat, akkor képessé fogunk válni arra, hogy tiszta odaadással szolgáljunk Krisnát, és képessé fogunk válni arra is, hogy másokat is el tudjunk hozni majd Krisnának a lótuszlábaihoz. És hát igazából ehhez csak az kell, hogy nagyon-nagyon őszinték legyünk, nagyon alázatosak legyünk, és nagyon-nagyon kétségbe esetten próbáljunk kérni így a Szentlélek a kegyét, és próbáljunk így imádkozni, és akkor Krisna fogja értékelni az erőfeszítéseinket, és a guruk kegyén át, vagy a sumák kegyén át, majd megállt minket így a tiszta odaadással. És hát ez a hónap, ami most van, Kartik hónapja, ez egy nagyon-nagyon kedvező időszak, ugye lelki tettek végzésére, és hát egy nagyon jó lehetőség arra, hogy próbáljunk kicsit fókuszálni, és imádkozzunk Krisnához azért, hogy próbálja úgy elmélyíteni így az elkötelezettségünket és Srila Prabhupád missziója iránt, próbálja elmélyíteni így az odaadásunkat, az őszinteségünket, így az Úr Csaitanya missziója iránt. És hát imádkozhatunk azért is, hogy képesek legyünk így másokat is megsegíteni, hogy másoknak is odaadni így a tisztoldató szolgálatnak az ajándékát. Bocsánat, túléltem az időt nagyon most már. Köszönöm szépen. Igen. Csilla Prabhupád ki.
Jaj! Jaj! Jaj!
Yeah.